Sziasztok, Fruzsi vagyok.
Sziasztok, én pedig Ildi. A Válasz az Egyensúly podcastet hallgatjátok, ahol test, lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból.
Tartsatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk titeket a Válasz az Egyensúlyt podcast legújabb adásában. Itt van velünk Fruzsi.
Sziasztok!
És a mai napon a vendégünk Kolné dr. Papi Ildikó, PhD pszichológus, dietetikus, akivel az evés rejtett mozgatóerőjéről fogunk beszélgetni. Üdvözlöm ki, Ildikó!
Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit!
Számtalanszor fölmerül a kérdés, hogy megenni egy egész tábla csokit jutalom, bűnözés, rossz szokás, vagy valami egészen más. Táplálkozásunkhoz már annyi elv, szabály, elvárás és tiltás tartozik, hogy szinte lehetetlen épésszel következetesen kiigazodni rajta. Pedig úgy gondoljuk, hogy abszolút érdemes odafigyelni az étkezés lelki oldalára, mert nagyon hasznos dolgokat tudhatunk meg magunkról, nem csak az evéssel kapcsolatban. A mai adásunk minden olyan hallgatónak fog szólni, aki szeret enni, fogyókúrázik, esetleg hízókúrázik, azoknak, akik éhesek, vagy éppen nincs étvágyuk, tehát mindenkinek, aki szeretné megérteni, milyen tudattalan erők hatnak az evési szokásainkra. Úgyhogy szerintem bele is vághatunk. Először is arra szeretnének kérni, Ildikó, hogy mutatkozz be picit röviden, hogy mit kell róla tudni, és rögtön fel is tenném a kérdést, hogy sokszor halljuk azt, hogy az evési szokásaink, mint minden más szokás, lelki eredetű. Te egyrészt mennyire értesz egyet ezzel, és ha igen, akkor ez mit jelent pontosan, és mi számít egészségesnek az étkezési szokásainkat illetően?
Na, akkor először röviden bemutatkoznék, hogy ugye pszichológus és dietetikus végzettségem van, és hát több mint 10 éve foglalkozom evészavarral, illetve olyan emberekkel, akik évek óta küzdenek a súlyukkal, rendszeresen ingadozik a súlyuk, leadnak valamennyit, visszajön, illetve mi kettes típusú cukorbetegséggel, illetve inzulinrezisztenciával és PCOS-sel, de ugye a fő profilom így lényegében az evés és az a mögött álló lelki tényezők. Korábban a Semmelweis Egyetemen dolgoztam, a Magatartástudományi Intézetben, illetve a klinikai pszichológiai tanszéken, és a kisfiam születése óta pedig egyéni vállalkozó vagyok, és nagyon nagyon élvezem ezt a munkát, nagyon szeretek ezzel foglalkozni. És hát ugye a kérdés, hogy az evési szokásaink lelki eredetűek-e? Hát igen, igen, ez így van. Az evési szokásaink azok nagyon mélyről gyökereznek, és ezeket gyerekkorunkból hozzuk, és akár generációkon át is ívelnek. Tehát a ránk jellemző evési szokásainkat gyerekkorunkból hozzuk, a szüleinktől tanultuk meg, a szüleink pedig az ő szüleiktől tanulták meg, és hát mi is ezeket az evési szokásainkat adjuk tovább a gyerekeinknek. És ezek ugyanúgy, mint minden családi minta, ebbe úgy belenövünk, a részünké válunk, válik, egyszerűen csak tesszük nap, mint nap, és nagyon gyakran ezek tudattalanok. Egyszerűen nem is tudatosulnak, hanem megtesszük ezeket a mindennapokba. És ez azért nagyon fontos, mert az evési szokásaink sokkal inkább befolyásolják azt, hogy mit teszünk és mennyit, mint az, hogy én észre tudom, hogy mi lenne az egészséges, vagy mennyit kéne ennem, vagy éppen nem kéne ennem. És ez ugye nagyon gyakran az akadálya lehet egy életmódváltoztatásnak, vagy fogyásnak is. Éppen ezért érdemes ezzel foglalkozni, ha valaki azon gondolkodik, hogy fogynia kéne.
Akkor ugye, ha jól értem, ez egy minta, amit hozunk, és gondolom majd ugye arról fogunk beszélni, hogy ezt a mintát, hogy lehet módosítani, vagy felülírni, de engem az érdekelne, hogy én honnan tudom most jelenleg, hogy nekem a kapcsolatom az étkezéssel az egészséges, tehát hogy én így jól vagyok az étellel.
Hát ez nagyon könnyen kiderül, hogyha ideális valakinek a testsúlya, és az is nagyon fontos, hogy stabil a testsúlya, akkor általában azt lehet mondani, hogy neki van egy jó kapcsolata az evéssel. Ez onnan is látszódik, hogy valakinek helyén van az evés az életében. Az, hogyha például éri valamilyen stressz, akkor arra hogyan reagál, evésre reagál, vagy eszébe se jut, hogy csak azért, mert most rossz kedvem van, miért kéne megennem nekem egy egész tábla csokit, vagy egy egész pizzát. Tehát azért, hogyha valaki így megnézi a mindennapjait, akkor abból ki szokott derülni, hogy van-e itt ezzel gond. Például gondot jelent, hogyha valakinek az élettörténetében ilyen nagyon nagy súlyingadadások vannak, tehát mondjuk plusz 15-20 kg-ot lead, aztán visszaszedi, hiába elkezd egy diétát, nem tud kitartani mellette, hiába elkezd valamit, mindig visszajönnek a régi rossz szokások, amik ugye a súly probléma kialakulását okozták, tehát ezek egyértelmű mutatók arra, hogy hát ezzel így érdemes foglalkozni.
Azt egyébként mesélted az elején, hogy ezek így generációkon átívelnek, ez elég félelmetesen hangzik szerintem. Mi lehet a mögöttes ok, hogy valakinek mondjuk bármilyen jellegű étkezési problémái vannak? Tehát most arra gondolok itt, hogy ennek valami mély, erőteljes lelki oka van, vagy mondjuk a szokások azok, amik tovább mennek generációra generációra, és ezek alakítják ki ezeket akár mondjuk súly problémákat, legyen az fogyás, hízás, vagy bármilyen jellegű probléma.
Én egy kicsit messzebbről indulnék ki.
Oké.
Okay. Nem is csak egyéni szinten van, hanem ez egy ilyen, tehát nem csak az egyének a felelőssége, a súly problémája, vagy az, hogyha rossz evési szokásai vannak, mert az nem lehet, hogy ezt a globális szintű elhízás, ami ma jellemző az egész világra, az mind az egyén hibája. Nem, abszolút nem. Tehát, hogy én onnan indulnék ki, hogy ma egy olyan társadalomban, egy olyan kultúrában, meg egy olyan környezetben élünk, ami abszolút hajlamosít mindenkit az elhízásra, ez egy ilyen obezogén, tehát elhízásra hajlamosító környezet, tehát az, hogy nagyon nagy bőségben élünk, rengeteg élelmiszer áll a rendelkezésünkre, elmegyünk a hipermarketekbe, óriási a választék, mindig vannak újabb termékek, egyre nagyobbak az adagok, ha elmegyünk egy étterembe, egyre többet kapunk, akármerre megyünk, mindenhol van egy kávézó, egy bolt, egy pékség, tehát lényegében nem azért eszünk manapság, mert éhesek vagyunk, hanem azért, mert megkívánja a szemünk. És emiatt az emberek nagy része hajlamos a túlfogyasztásra, és ez nem az egyénnek a hibája, hanem egyszerűen naponta több százszor kell akár nemet mondanunk az evésre. De akkor is, ha csak ki se lépünk a házból, hanem benézünk a hűtőbe, és van ott ötfajta joghurt, meg túrórudi, vagy van a szekrényben, nem tudom, több csoki, folyamatosan ugye nemet kell mondani arra, hogy jaj, de jó, jó illata van, jaj, de finom. És a másik, ami ide tartozik, ami szintén ilyen globális szintű probléma szerintem, hogy manapság az embereknek nagyon nagy gondjaik vannak a belső önszabályozással, vagy a mértéktartással. Tehát az, hogy most rendelkezésre állnak a javaink, az nem azt okozza, hogy a legtöbb ember be tudja osztani, hanem azt, hogy folyamatosan túlfogyaszt mindenből, nem csak az ételből, az alkoholból. És ha most mondhatok egy példát, ez pont ma beszélgettem erről egy kliensemről, és így eszembe jutott, hogy ez egy fiatal lány, egyébként falázavara van, és az élete más területén is nagyon jellemző ez a mértéktelenség, például ez a sorozatoknak a túlfogyasztása. Ugye a mi időnkben, vagy a mi fiatalkorunkban, ami azért még nem volt régen, nekünk egy hetet kellett várni, mire kiderült, hogy a kedvenc sorozat főhősünkkel mi történt. És ki kellett várnunk. Most mi van? Vannak a sorozatok, rendelkezésünkre áll az összes évadnak az összes része, és egyszerűen nagyon sok fiatalnak, még felnőttnek is nehézséget okoz, hogy mértéket tartson ebben, hogy megnézzem mondjuk egyet, maximum kettőt, hanem akár hajnalokig nézik, a már kellemetlenség, fáradtságig, másnap nem tudnak tanulni, nem tudnak elmenni a munkába, nem tudnak teljesíteni, és ugyanez van az élet számos területén, az étellel, nem tudnak mértéket tartani az alkoholfogyasztással kapcsolatban, de akár hogyha a pénzre gondolunk, nagyon sok ember mindig addig költi a pénzét, ameddig van. És ez szintén nem az egyéni probléma, hanem ez is egy globális probléma, és egyén szinten meg megint csak a családra térnék vissza, amit ugye már az előbb is említettem, hogy ez ugye generációkon átível, például az, hogy milyen hiedelmek kapcsolódnak az evéshez. Például, ha kiszedted, edd meg. Mi nem hagyunk maradékot, mi nem pocsékolunk, meg kell enni, vagy nem tudom, nagymama olyan szeretettel főzte, vagy sütött azt az ételt, akkor vegyél még egyet, hogyha kínál. Tehát itt ugye mit tanítok meg a gyereknek? Azt, hogy ne a belső éhség telítettségérzésére reagáljon, és hiába ott van még, nem tudom, három falat kifli, ha ő ezt már nem akarja megenni, akkor ne egye meg, ha úgy érzi, hogy jól lakott. Ehelyett mit tanítok neki, hogy edd meg. Ha ott van a tányéron, azt meg kell enni. És erre egyszerűen rátanulunk, hogy amíg van a tányéron étel, akkor nekem dolgom van, annak el kell fogynia. Ezt például mindenképp a szülőktől hozzuk. de ugyanígy azt, hogy milyen ételeket kedvelünk. Például nagyon sok fogyókorázó küzd azzal, hogy gyerekkorában megszokta, hogy amik nekedvelt ételeket, azok ilyen zsírosak, energiadúsak, nagyon-nagyon nagy adagokat szedtek neki a szüleik, hogy egyél csak, lakjál jól. És amikor meg elkezd felnőttként fogyókúrázni, és eszi a salátát, meg a nem tudom, a natúr lesütött csirkét, akkor közben arról ábrándozik, hogy mikor eheti újra azokat a régi kedvelt ízeket, amit mondjuk abban a diétában tiltottak. De ide tartozik az érzelmi evés, akkor hát nekem nagyon nagy veszőparipám most ez az evés élmény, hogy otthon hogyan zajlik például egy vacsora, hogy mindenki leül, és közben beszélgetnek, és tányérból esznek, és nem kell itt nagy dolgokra gondolni, de mégiscsak megvan az evés élménye, vagy ehelyett azt látom, hogy sok mindenki így előveszi a tálcát, és az egész család bevonul a kanapéra, a nappalira, és nézik a tévét, vagy közben, nem tudom, nyomkodják a telefon. Tehát nincs meg az evésnek az az élménye, hogy én akkor rászánom azt az időt, és azzal foglalkozom. De ugyanide tartozik szerintem az öngondoskodás is, hogy például nagyon sok embernél az elhízásban az is szerepet játszik, hogy folyamatosan kész helyzetbe hozzák magukat. Folyamatosan csak akkor gondolkoznak már az evésen, amikor már farkas éhesek, és ott vannak, hogy már nem dél van, már délután 3 óra van, és mondjuk még egész nap nem ettek, vagy délben nem ettek, és hát akkor ilyenkor mit választanak? Valami kalóriadúsat, ami gyorsan ott van, ilyenkor már nem egy egészséges étel kívánunk meg, hanem fú, valamit habzsolni kéne. Hiába megette, még marad benne egy éhségérzet, akkor még utána eszik valami édességet is. És ez is ugye otthon tanuljuk meg ezt az öngondoskodást, hogy ha a szüleink csomagolnak nekünk, ha elmegyünk kirándulni, 10 órait elraknak, ha megyünk iskolába, akkor felnőttként is ugyanezt fogjuk csinálni. Ha tudom, hogy utazom a kocsiba, akkor rakok el magamnak egy palack vizet, meg egy szendvicset. Tehát ezek szerintem olyan apróságok, amik jó lenne, hogyha így a családi mindennapoknak a részei lennének.
Hú, egyébként rengeteg érdekes dolgot mondta, és azt sem tudom, hogy melyikre reflektáljak először. Ez számomra félelmetes, amit az előbb említettél, hogy van olyan család, ahol beülnek a kanapé elé tálcával, és akkor mindenki nézi közben a filmet. Ez egyébként mennyire jellemző? Mert bocsánat, csak hogy én is kisgyermekes anyuka vagyok, és nálunk ez abszolút nem egy standard, meg nem is volt az én családomban, hogy ez egyébként jellemző probléma?
Ez egy nagyon jellemző probléma, igen. Tehát az, hogy az is jellemző, hogy mondjuk a gyereket berakják a tévé elé, és közbe visznek neki oda ennivaló, tehát a gyerek ezt tanulja meg, ha megy a tévé, akkor nekem kell, hogy legyen valami a számba. Az, hogy nem ülnek le, hanem külön esznek, vagy az, hogy odaülnek tálcával a kanapéra, és akkor mindenki ott valamit eszik vacsorára. Ez egy nagyon gyakori probléma, hogy már nincs meg az a hagyományos mód, és itt nem arra gondolok, hogy ülnek feszesen ingbe, és akkor nem lehet közben beszélgetni, és egy ilyen nagy feneket kell keríteni ennek az evésnek, de maga az, hogy leülünk, és közben beszélgetünk, és tudom, hogy ez a 20 perc arról fog szólni, hogy eszünk, és utána mindenki elteszi, elmosogatunk, és utána nem eszünk már a tévé előtt, meg nem tudom, a laptop előtt. Ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, ami ha beleivódik a gyerekbe, akkor később nem fog eszébe jutni, hogy a monitorhoz hozzátartozik, hogy közben muszáj valamit rákcsálni.
Ezzel teljesen egyetértek egyébként. Igen, ezt én is azért hallottam már, hogy vannak ilyen típusú, hát nem is gyerekek, hanem evési szokások, ahol a gyerek a tévé előtt, vagy éppen a tablet előtt eszik, csak hogy egyen valamit. De akkor, ha jól értem, akkor a családi minta az rendkívül meghatározó ebbe. És mit gondolsz egyébként, Ildikó, hogy hogyan lehet ennek az egyensúlyi állapotát kialakítani? Tehát mi számít egy egészséges családi étkezési kultúrának, hogyha mondjuk most hallgatnak minket olyan hallgatók, akik éppen kisgyermekekkel vannak otthon, vagy gyermekvállalás előtt állnak, vagy alatt állnak, hogy hogyan tudják ezt kialakítani, ha mondjuk ők nem feltétlenül egy ilyen jellegű környezetből jönnek.
Hogyha a gyerekekkel dolgozunk együtt, akkor valójában mindig a szülőkkel dolgozunk együtt. Tehát, hogyha szeretné valaki rendezni vagy szeretné jó étkezési szokásokat kialakítani a gyerekénél, akkor lényegében, ha magánál jó étkezési szokásokat alakít ki, akkor pipa, akkor ez rendben lesz. És ez azért nehéz, mert ugye nagyon sok elhízott kliensen megfogalmaz, hogy ja, csak a gyerekemnek ne legyen ilyen problémája, csak neki ne kell ezt végig szenvedni, hogy kiskorától súly problémája van, hogy esetleg csúfolják, hogy folyamatosan egy ilyen fogyáshízás ingadozásban van benne, és ilyenkor mindig azzal tudom őt megnyugtatni, hogy ő ezt szépen rendezi a saját testsúlyával, alakjával való viszonyát, az étkezési szokásait, akkor a gyerek ezt fogja megtanulni. Tehát így nem kell nagyon nagy, bonyolult dolgokra gondolni, inkább apróságokra. Sőt, nagyon rossznak tartom, hogy nagyon sokan viszont rettenetesen rápörögnek erre az evés témájára. Tehát a gyerek azt tanulja meg, hogy ez az evés, ez valami nagyon problémás dolog, miközben egyébként nem. Tehát nagyon tág keretek között van a normalitás. Szerintem vannak egyszerű szabályok, vagy egyszerűen hát elvek, amiket ha úgy nagyjából követünk, akkor szerintem rendben lesz.
És tudnál esetleg pár ilyen tippet mondani, hogy mik lehetnek ezek a szokások, tehát meg mi számít jó szokásnak, amit érdemes akár beépítenünk, akár kisgyerekekkel, vagy akár, hogyha valaki egyedül él, mert lehet, hogy vannak olyan hallgatóink is, ami még segítheti.
Hát én megpróbálom valahogy így keretbe foglalva, tehát amivel szerintem érdemes mindenkinek kezdeni a változást, akár a gyerekéről van szó, akár róla, az a helyes étkezési ritmusnak a kialakítása. Most ez alatt azt értem, hogy nagyon sokszor azt látom, hogy a gyerekeknél is úgy van megoldva a reggeli, hogy rohanunk, csináljad már, gyere már, majd eszel a kocsiba, menjünk, majd útba esik a pékség, és akkor miközben jár a lába, egyen meg a nem tudom mit. Ezt nagyon nem tartom jónak. Én például nagyon fontosnak tartanám, hogy egy reggelit megenni annyira nem sok idő. Tehát érdemes úgy alakítani a napokat, és tudom, hogy főleg akinek sok gyereke van, be kell érni 8-ra a gyerekkel, meg neki is a munkába, tehát abszolút értem, de hogy így érdemes erre időt szánni, hogy otthon reggelizzenek meg. Érdemes arra időt szánni, hogy az evésnek meglegyen a kerete, hogy legyen a gyerekeknél mindenképpen fontos, hogy 3 fő étkezés és 2 tervezett kis étkezés, ami tényleg, hogyha elmennek a játszótérre, akkor, és tényleg úgy éri őket a 10 órai, akkor leüljenek, egyen 5 perc, egy banánt megeszik, vagy bármit, és utána mehet tovább játszani, de hogy legyen meg az ő életébe a rendszer, a helye az étkezésnek, és hogy ez rendszeres legyen. Másrészt viszont az is nagyon fontos, hogy azt is hibának látom, hogy nagyon sok gyereknek meg a szájában mindig van valami. Ha más nem, akkor valami gyümölcslé. Hogy az is legyen, amikor van, amikor meg nem eszik. Tehát ha megevett egy 10 órát, akkor nyugodtan, mondjuk 10-kor, akkor nyugodtan délig elég, ha vizet iszik. Tehát nagyon fontos, hogy ez a öngondoskodásról mi szülő biztosítjuk, hogy ha mondjuk elmegy iskolába, akkor csomagoljunk neki 10 órait, akkor hétvégén, ha máskor nem, de legyenek közös étkezések, akkor például az egészséges, egészségtelen ételeknek a helye. Én azt gondolom még, hogyha egy gyereknek fogynia is kell, mert mondjuk van egy kis súlyfelesleg rajta, nagyon gyakran azt látom, hogy így a szülők így befeszülnek, így beszigorodnak, és azt mondják, hogy jó, akkor egy falat csokit sem, meg semmit. Miközben ugye az lenne normális, hogyha mértéket tanulná meg a gyerek, ha azt mondja, hogy szeretné kekszet, jó, egyél egy kekszet. Szeretné még egyet, jó, akkor legyen 2, de itt megállunk. Nem kell minden nap édességet tenni, nem kell minden étkezésre édességet tenni. De itt is valahogy a mértékletesség lenne a fontos. Az, hogy ezeket nem kell kizárni az étkezésből, de értelemszerűen be kell tartani a mértékletességet. Most ez az, ami így hirtelen eszembe jutott.
Igen, nagyon jót mondasz, és azon gondolkoztam folyamatosan, hogy ugye azt mondtad, hogy azért a társadalom nagyban tehet arról, vagy hát ahogy most berendezkedtünk, hogy ugye minden elérhető, és hogy mégis nehéz a mértékletességet felállítani, és hogy habár akkor, ha jól értem, ez egy társadalmi probléma, a társadalom szülte, de ezt nekünk egyénileg kell megoldani, mit gondolsz erről, és hogy egyénileg meg lehet-e oldani, illetve hogy hogyan megtanulható a mértékletesség, ha ez megtanulható?
Igen. Hát nem nagyon van más választásom, mert azért belátható időn belül nem hiszem, hogy ez fog változni, az, hogy mert lényegében a fogyasztói kultúrában, társadalomban élünk, tehát mindig van újabb termék, mindig lehet, van limitált kiadású, nem tudom milyen csokoládé, XXL-es csomag, tehát ez mindenképpen, ha valaki szeretne egészségesen élni, akkor ebben a környezetben kell megtanulnia, és ezért is fontos, hogy nem tudom magam bezárni egy kalitkába, tehát együtt kell élnem azzal, hogy vannak körülöttem finomságok, és ezzel nem ki kell zárnom, hogy akkor soha többet nem eszek, nem tudom, csokit vagy péksüteményt, hanem az, hogy tudok mértéket tartani ebbe. Illetve az is, hogy nagyon fontos, hogy a családban tanuljam meg egyfajta ilyen automatizmusnak az, hogy a mai világban egyszerűen tervezni kell például egy sportolást egy felnőttnek. De hogyha a gyerek azt tanulja meg, hogy a mindennapoknak a része, hogy iskola után elmegyünk biciklizni, és itt nem az a lényeg, hogy valamilyen formális edzés, hanem maga a mozgás, az, hogy hétvégente kirándulunk, az, hogy ez a család életébe fontos, de nem túlzottan fontos, tehát most értelemszerűen ezt se kell túlzásba vinni, akkor megteremtjük azt az igényt a gyerekbe is, hogy ő is majd ezt szeretné később továbbvinni, hogy ez az ő életének a része, a mozgás, hogyha tudja, hogy van a konyhaszekrénybe keksz, akkor ez nem ingeli a fantáziáját, hogy meg kell enni az egész csomagot, hanem a gyerekeknek ez egyébként nagyon jól megy. Tényleg, tehát a gyerekek általában ezt simán megoldják, hogy egy kocka csokit esznek meg, ott hagyják a kakaós csiga végét a tányéron, de ez inkább a szülőknek szokott gondot okozni, hogy ó, edd már meg ezt a kakaós csigát, vagy ha te nem eszed, akkor majd én megeszem, és ugye itt szokták ezeket elrontani, de egyébként a gyerekeknek ez ösztönösen nagyon-nagyon jól szokott menni. Ehhez kapcsolódó ez a maradéknak a megevése szokott még egy ilyen nagy probléma lenni, hogy de hát most mi legyen a maradéka? Hát én nekem megszakad a szívem, ha ki kell dobni a nem tudom micsodát, a utolsó néhány szem sült krumplit. Hogy én azt gondolom, hogy az nagyon rossz, hogyha valaki egy olyan irányba viszi el az étkezés, hogy csak azért meg kell enni, mert ott van a tányéron. És itt nem arra gondolok, amikor egy gyerek válogatós és két falatot se eszik meg a főzelékből, hanem amikor tényleg azon problémázik valaki, hogy még az utolsó falat kiflit nem eszi meg. Tehát azon már nem eszünk beljebb, az nem megy kárba, se pocsékba, tehát azokat nyugodtan a szülőnek meg kéne tanulnia otthagyni.
Hát, vagy kevesebbet szedni. Nálunk legalábbis ez vált be, hogy inkább szedek kevesebbet, és akkor maximum még kér. De igen, egyébként szerintem a mi generációnk tipikusan ebből a családi mintából jött, de cáfoljatok meg, ha ez nem így van, hogy igenis, ez ki van szedve, akkor meg kell enni. Ha vendégségben mész, akkor is megeszed, mert nem vagy illetlen, és ott mindennek el kell fogynia. Igen, ez egy nagyon-nagyon rossz minta, meg így beidegződés.
Így van, így van. Például a vendégségben is ez a tokmálás, hogy
igen.
Nagyon gyakran még egyszer megkínálnak, és még egyszer is az ember már érzi, hogy nem kell, és ilyenkor szerintem nagyon fontos, hogy az ember visszajelezze, hogy nagyon-nagyon finom volt, nagyon jól esett, köszönöm szépen, hogy így gondoltál rám, megkóstoltam, de hogy nem szeretném megenni a, nem tudom, hogy eddig pogácsát meg sütik, hanem most ennyi elég. Tehát nagyon fontos az is, hogy tudjak úgy nemet mondani, hogy az a másiknak ne legyen sértő, és hogy azzal nem szeretném őt megbántani, de hogy értem szerint most azért nem ehetem magam túl mindig csak azért, mert mondjuk még egyszer és még egyszer megkínálnak.
Igen, persze, ezzel abszolút egyetértek. Meg egyébként nagyon sok szülőnek az is nehézség, és megint csak saját példával élek, hogy ugye bár itt van ez a felgyorsult fogyasztói társadalom, ahol tényleg minden oda van tolva az emberek arcában, nyilván a szülő múlik, hogy mit tesz majd a gyerek elé, mert hogy ő vásárolja meg a boltokba. De hogy szerintem nagyon sokan próbálnak azzal kompenzálni, hogy akkor jó, majd eszik több zöldséget, meg gyümölcsöt a gyerek, és akkor jön a frusztráció, amikor a gyerek nem akar mondjuk zöldséget enni, vagy gyümölcsöt. Na és akkor hogyan szoktasd rá, és én ezt látom nagyon sok babás, meg ilyen gyerekes ismerősnél, hogy bakker, nem akar semmit megenni ez a gyerek, ami zöld, vagy ami zöldség, és hogyan vedd rá, és szerintem nagyon sokan ezért is ráfeszülnek, mert hogy akkor mi lesz, egészségtelen lesz, hát akkor én nem tudom egyébként, én lehet, hogy túlságosan szigorú vagyok ebből a szempontból, de hogy ne adj neki olyat, amit nem akarsz, hogy megegyem. Tehát itt még, amíg a picik, azért van választása egy szülőnek, és nem az van, hogy akkor most azt kell adni, mint mondjuk az iskolába is majd eszi a másik gyerek. Vagy nem tudom, mit gondolsz, Ildikó, így szakértői szemmel.
Hát én azt gondolom, hogy igen, egy szülőnek egy ilyen nagyon fontos ilyen kapuőr funkciója van. Tehát a szülő dönti el, hogy mit tesz bele a bevásárló kosarába, és hogy mi lesz otthon. És ez hát úgy megy kb. 3 évig. Aztán utána, amikor bekerül közösségbe, óvodába, akkor teljesen természetesen láthatja a gyerek azt, hogy hú, ha egy nagyon kis kedves barátja nem eszi meg a főzeléket, akkor ő is úgy dönt, hogy nem eszi meg a főzeléket. És ebből elkezdődik egy ilyen konfliktus, de hogy azt látom, hogy a szülők túlságosan rágörcsölnek erre, és nagyon gyakran ezzel viszik be magukat egy ilyen önrontó körbe, hogy úristen, csak a gyerek egyen valamit, mert mondjuk nem ette meg a reggelit, jó, akkor már nagyon éhes, akkor mindegy, akkor egyen meg egy gyümölcsokkurtot, vagy egyen meg egy túrórudit, meg igyon meg nem tudom mennyi gyümölcslevet, aztán persze már nem lesz éhes 10 óraira, tehát megint nem fogja megenni az almát, meg a banánt, akkor megint az ember erre ráfeszül, ad valami mást, és akkor utána ebédre már nem fogja kívánni, mert mondjuk jól lakik ezekkel az édesekkel, és megfeszül a szülő is, megfeszül a gyerek is, és egész egyszerűen ebből az egészből egy ilyen probléma kör lesz, a szülőnek egy nagyon erős bűntudat, azért szerintem nagyon sok szülői bűntudattal éli a mindennapjait, mert hogy annyiféle információ ér minket, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni, miközben nagyon fontos, hogy egészségesen tápláljuk a gyerekeinket, és hogy megtanuljuk a mértéket abban, hogy hol van ott a helye a kis édességnek az ő életében, mert hogy ezt nem tudjuk kizárni, de hogy ne is feszüljünk rá túlságosan, hanem valahogy egy ilyen, hogy a gyerek azt tanulja meg, hogy az evés jó, és az evés természetes, és hogyha ezzel szemben azt látjuk, hogy a szülő folyamatosan a saját súlya miatt is aggódik, a folyton diétázik, az anyuka folyton elégedetlen magával, azt látja a gyerek, hogy anya nem eszik velünk reggelit, meg csak salátát ebéddel, aztán este meg a tévé előtt megeszik egy zacskó chipset, akkor azt fogja eltanulni, hogy ez valami rettenetesen problémás dolog, amivel rengeteg gond van.
Igen, és pont én ezen gondolkoztam, hogy ugye azt mondtad, hogy ugye együnk egészségesen, és nem tudom, hogy ez, mert hogy annyi mindent lehet olvasni, hogy mi az egészséges, hogy ne együnk cukrot, nem tudom, zsíros dolgokat, hasonlók, rengetegféle diéta van, és nekem az a tapasztalatom, hogy lehet, hogy ezeket tudjuk, mert elolvastuk már százszor, de egyrészt valahogy nem tudjuk beépíteni az életünkben, illetve, hogyha mondhatok itt egy példát, én azt hittem, hogy nagyon jól eszem, mert én nagyon, vagy hát próbálok rá erre figyelni, és egyszer, amikor szerettem volna pár kilót fogyni, mértem pár hétig azt, hogy mit eszek, az hány kalória, mennyi vitamin van benne, és hasonlók, és én magam is megdöbbentem, hogy sokkal többet eszek, mint egyébként, amit kellett volna, nyilván azért nem fogtam, tehát hogy ez így, nem tudom, így kiderült, ott volt feketén-fehéren, pedig meg voltam róla győződve, hogy ahogy eszek, meg amit eszek, az egyébként az úgy jó. És utána volt is bennem nem kevés feszültség ezzel kapcsolatban, hogy úristen, akkor most mit csinálják? Szóval, hogy azt akarom mondani ezzel, hogy lehet, hogy mi azt hisszük, hogy az egészséges, meg hogy az jó, meg hogy az úgy helyes, de igazából nem. És akkor ezt honnan lehet tudni? Ki az, aki végre megmondja, hogy mit tegyek?
Hát remélhetőleg senki, mert hogy szerintem pont ez is a baj, hogy vannak ezek a diéták, amik már így teljesen így elvitték az embereknek a gondolatait teljesen egy ilyen szélsőséges irányba. Most itt például gondolok arra, hogy én emlékszem így gyerekkoromban így anyukámnak a mindenféle ilyen női magazinokba a káposztaleves diétától a tojást kell enni, nem tudom hány napon keresztül, vagy dinnyét, vagy nem is tudom már mik voltak, de ugye azok még abból indultak ki, hogy mondjuk 5 nap alatt 5 kilót fogyjál, de hogy utána mi van? Utána ugyanúgy kezd el enni, mint mikor nem ette a tojás diétát, vagy a káposztaleves diétát, tehát ugyanúgy vissza fog jönni, csak még gyorsabban, amit leadott. Akkor ugye most már jutottunk odáig, hogy ilyen komplex programok vannak, de hogy mindegyiknek az a lényege, vagy én úgy látom, hogy akik folyamatosan ezeket követik, egyre inkább összezavarodnak a különböző információkba, és egyre inkább eltávolodnak a saját helyes étkezési szokásaiktól, mert mindegyikben közös az, hogy ilyen szélsőségesek, hogy egyél lényegesen több zsírt, vagy egyél nagyon sok fehérjét, vagy csak délig egyél, vagy délig ne egyél, vagy csak egy időablakba egyél, vagy nem tudom, milyen kód alapján egyél. Tehát egyrészt nagyon ilyen megvonáson alapul, bizonyos ételeket démonizál, hogy nem tudom, cukorméreg, hát abszolút nem, vagy amit így szoktak mondani a kliensek, hogyha mondjuk esznek valamit, egy nagyon picit is, ami nincs benne abba az adott diétában, akkor úgy szokta fogalmazni, hogy bűnöztem, mintha nem tudom, mit követett volna el, valami rossz dolgot, és akkor nagyon sok ember eljut egy olyan mentális körbe, hogy szeretné tartani a diétát, ami nagyon szigorú diéta, nagyon eltér az ő rutinjától, meg a kedvelt ételeitől, és ha egy picit is hibázik, akkor úgy érzi, hogy akkor már elrontottam, akkor már oda van az egész napom, ezt már akkor kár csinálni. De ha már elrontottam, mert megettem egy túró rudit, akkor ugye a minden vagy semmi típusú gondolkodás alapján, akkor már nem mindegy, ha megeszem az egész családi csomagot, és miközben már arról fantázia, hogy holnaptól minden más lesz, és még keményebb lesz, és még nagyobb akaraterővel igazából holnap még kevesebbet is fog enni, mint ma, hát nem tudom, eszik egy kis sósat, aztán egy kis édeset, egy kis sósat, és lényegében nagyon túleszi magát. És nagyon sok ember ezt így szinte napi szinten eljátsza, hogy minden reggel úgy indul, hogy oké, akkor most fogyni fogok, és nagyon-nagyon keményen tartom az éppen aktuális divatdiétát, és estére valamiért hibázok, akkor elborulok, és teljesen elengedem az egészet, túleszem magam, és lényegében így lesz egy fogyókúrából egy hízókúra, mert hogy olyanokat vár el magától, ami abszolút nem reális. Tehát igazából szerintem ezeket a diétákat abszolút abba kéne hagyni, nem kéne követni semmilyen diétát, hanem a saját étkezés szokásainkat, ahogy te is mondtad, étkezés naplót kell írni, és meg kell találni azt, hogy az én életemben hol vannak a hibák. Mert lehet, hogy csak egy-két olyan evési szokása van, amin változtatni kéne. Lehet, hogy van egy-két ilyen téves hiedelem a fejében, hogy például nem tudom, bizonyos ételek a legkisebb mennyiségben is hízlalnak, ezt nagyon sok ember gondolja, ami abszolút nincs így. Tehát ezeket kéne csak helyre tenni, és akkor nem kéne semmilyen diétát követni. Most értelemszerűen, ha valakinek van valamilyen betegsége, ételallergiája, akkor természetesen ott vannak nagyon erős szabályok. De egy egészséges ember esetén azért nagyon-nagyon rugalmas, kiegyensúlyozott, meg változatos lehet az étkezés, és erre kéne törekedni, nem pedig valamilyen diétát betartani.
Egyébként ezzel teljesen egyetértek, csak az a baj, hogy az embereknek azt mondja egy másik ember, hogy életmódváltás, akkor így megijednek, mintha valami az ördög jelenne meg, vagy nem tudom mi. Míg a diéta az oké, okay, gyorsan megcsináljuk, 5 nap alatt túl vagyunk rajta, lefogytunk 2 kilót, de 5 napig alig ettünk csak almát. És egyébként ez a teljesen egyetértek, hogy ez a szélsőséges irány, de hogy nagyon sok a prekoncepció így az életmódváltás kapcsán. Nekem igazából az lenne a kérdésem, Ildikó, hogy vajon honnan tudja valaki, hogyha mondjuk bármit szeretne lenni, tehát mondjuk fogyókúrázni szeretne, vagy hízni szeretne, vagy csak egy bizonyos szintet tartani, hogy azért nem megy neki tovább, azért akad el, mert mondjuk valami komolyabb lelki problémája van, és valami generációbeli elakadás, vagy egy olyan mintázat, amit nem tud feloldani magától, vagy pedig csak szimplán nincs elég motivációja vagy kitartása ahhoz, hogy tovább tudja ezt tartani. Arra lennék kíváncsi, hogy mi az, amikor már komoly a probléma, és mi az, amikor, hát nyilván egy motivációbeli hiány is komoly probléma, hogyha az embernek nincs elég kitartása, de hogy honnan tudjuk ezt így elhatárolni, hogy melyik oldalról lehet szó.
De ami szerintem egy elég jó kiinduló pont, én az a soha nem értek egyet, amikor valaki bele akarja magát passzírozni egy skatujába, hogy akkor én követem a nem tudom milyen diétát. Én mindig onnan indulnék ki, hogy oké, okay, lássuk, hogy most mi a helyzet. Hogyan eszem én? Nagyon meglepő számomra, hogy nagyon sok ember iszonyatosan ódkodik az evési naplótól, bármi árat képes megfizetni, hogy nem eszik kenyeret, nem eszik, nem tudom, cukrot, tehát mindenről hajlandó, de az, hogy azt mondja, hogy oké, most csak egy hétig megfigyelem magam. Írom az evési naplót, és esetleg ezt kiegészítem egy ilyen érzelmi naplóval, tehát az, hogy mondjuk most megettem valamit, és úristen, nagyon bűntudatom volt, mert több ezer kalóriát megettem, vagy igazából megettem egy kocka csokit, de én azt érzem, hogy úristen, akkor elrontottam az egészet, vagy milyen hangulat, milyen sérelem vagy stressz vezetett ahhoz, hogy mondjuk este túlette magát, megevett egy egész pizzát. Tehát, hogyha valaki rászánja arra az időt, és hát ezt az önismereti folyamatot, hogy szembenéz azzal, hogy na most nekem milyen étkezési szokásaim vannak, akkor abból szinte nagyjából kiderül az, hogy milyen irányba érdemes menni. De ugye a pszichológia nem csak ilyen patológiákkal, tehát valamilyen súlyos problémákkal foglalkozik, hanem a pszichológia mindennel foglalkozik, ami egy ilyen lelki folyamat. Tehát az a folyamat is, ahogy az ember megismeri a saját evési szokásait, a családi mintákat, a mozgatórugókat, a hiedelmeket, az is egy olyan önismereti folyamat, ahol közelebb kerülünk magunkhoz. Lehet, hogy kiderülnek hiányok, például az, hogy én érzelmi evő vagyok, és akkor minden, nem tudom, negatív érzelem hatására felrugom a diétát, vagy én stressz esetén eszek többet, vagy én nagyon jól tartom a keretet, de aztán hát mindig közben egy vendégség, egy nyaralás, egy nem tudom, egy karácsony, és akkor mindig felborul az étrend, hogyha felborul a napirend. Tehát én azt gondolom, hogy az evésnapló alapján, ha elindul, akkor azért nagyjából választ fog kapni.
És mi lehet az ezt követő lépés? Tehát mondjuk tegyük fel, vezettem a naplomat, rájöttem, hogy mi a gondom, rájöttem a családi mintákra, a hiedelmekre, akkor mi lehet a következő lépés, hogy ezt én meg tudom egyedül lépni, vagy honnan tudom, hogy inkább mondjuk segítsék ez akár hozzád, menjek el, mert valahogy nem tudok tovább lépni.
Hát nem tudom, milyen példát, talán így az érzelmi evést lehetne ilyen példának idehozni. Ugye az érzelmi evés azt jelenti, amikor nem azért eszek, mert éhes vagyok, hanem azért, mert van bennem valamilyen pozitív vagy negatív érzés, és lényegében úgy érzem, hogy megérdemlek egy kis csokit, vagy olyan szomorú vagyok, akkor eszek egy kis chipset, kekszet, bármit. Ugye ilyenkor itt miről van szó? Itt arról van szó, hogy akire jellemző az érzelmi evés, ők általában így nehezen tudják kifejezni az érzéseiket, sőt, úgy nehezen tudják maguknak is megfogalmazni az érzéseiket. Tehát nagyon gyakran, amikor mondjuk valakitől megkérdezzük, hogy és mi volt az oka annak, hogy akkor egész nap tartottad a diétát, és este mégis túletted magad a tévé előtt, vagy hazaértél, és elkezdtél enni, és akkor nem tudtad abbahagyni. Nagyon gyakran az van, hogy valamilyen negatív érzés volt bennük, és hogy maguk se tudták megfogalmazni, nem tudtak vele mit kezdeni, és ezért kezdtek el enni. Ez ugye szintén egy olyan dolog, amit egyébként a szüleinktől tudtunk jól megtanulni, tehát hogyha ezt a szülő segít a gyereknek a saját érzéseit differenciálni, kifejezni, beszélni róla, akkor nem fog kialakulni érzelmi evés. De hogyha kialakult érzelmi evés, akkor pedig ezt egy ilyen terápiás kapcsolatban lehet az, hogy ennek a végére járunk, hogy pontosan abban az adott helyzetben milyen érzések voltak benne, hogyan tudott volna rá jobban reagálni, hogyan tudná ezeket jól kommunikálni. Most például jó, az lenne a jó, hogyha mondjuk egy gyerekben van egy rossz érzés, mondjuk kap egy rossz jegyet az iskolában, akkor ez nagyon sok szülő úgy reagálja rá, hogy jó, akkor sajnálom, hogy rossz jegyet kaptál, gyere, befordulunk ide a fagyizóhoz, akkor kapsz egy fagyit. És lényegében nem lesz kibeszélve az érzelem. Lényegében a gyerek nem kap arra mintát, hogy mit kezdjen ezekkel a rossz érzésekkel. És itt mi lenne, amit tudna jót csinálni a szülő? Nagyon jó lenne, ugye a szülőnek az a jó, hogyha válaszkész, és az a jó, hogyha egy olyan tükröt tudok mutatni a gyereknek, amiben a gyerek megérti a saját érzéseit, amiket ugye gyakran még úgy nehezen tud ő megfogalmazni. Tehát mondjuk például beszélünk arról, hogy és itt mi történt, hogy dühös vagy, mert sokat tanultál, és nem úgy sikerült, vagy szégyelled magad, mert nem tanultál, és mondjuk most már bánod, vagy irigy vagy, mert úgy érzed, hogy nem tudom, az a tanár jobban kedveli az osztálytársad, és igazságtalan volt. Tehát segítek neki abba, hogy ne csak egy negatív érzelme legyen, hanem ezt ő hozzáférhető legyen a saját maga számára, ezt meg tudja pontosan fogalmazni, differenciálni tudja, és ahogy beszélünk róla, persze ugye az életkorának megfelelően, akkor segítek neki abban, hogy ő erről tudjon kommunikálni. De ugye az is nehéz, hogyha én nem ismerem a saját érzéseimet, akkor nagyon sok kapcsolódási problémám lesz, akár a munkahelyen, akár otthon, mert nem tudom elmondani rendesen, kifejezve azokat az érzéseket, vagy gondolatokat, amik bennem vannak. De hogyha mondjuk a szülői tükröt mutat, és segít ebben, akkor egyrészt feldolgozódik ez a csalódás, ez a rossz érzés, amit mondjuk ez a rossz jegy okozott, és utána pedig, hogyha feloldódik ez az érzés, akkor utána már tudok magával a problémával foglalkozni, tehát nem le kell folytonom ezt az érzést, lenyomom a torkomon valami édessel, hanem tudom azt mondani, hogy mondjuk rosszul sikerült a jegy, mert nem tanultam, akkor hogyan tudom ezt megoldani, hogy akkor leülök veled, és akkor én is tanulok, vagy tanultam, de mégse úgy sikerült, hogy akkor lehet, hogy ezzel kell valamit csinálni. Tehát, hogy az a lényeg, hogy adekvát módon tudom megoldani az életemben felmerülő problémákat és a nehézségeket, és nem kell oda az evés, mint egyfajta eszköz. Így nem tudom, hogy érthetően tudtam elmondani.
Abszolút, teljesen érthetően, és én közben meg azon gondolkoztam, hogy fú, milyen fantasztikus lenne, hogyha mindenkinek ilyen szülői vagy szüleje lenne, és ha jól gondolom, ahhoz, hogy ilyen adekvát kérdéseket, vagy ilyen párbeszédet tudjunk mondjuk a gyerekeinkkel lefolytatni, akkor ha jól értem, akkor én magamnak is, vagy mi magunknak is már kell egy olyan érzelmi érettséget elérni, hogy ezeket egyáltalán ki tudjam fejezni saját magamba, hogy utána megértsem a gyereket is. Tehát itt arra gondolok, hogy átfordítva, hogy akár én magam is még azt meg tudjam fogalmazni, hogy most nem sikerült az a prezentáció a munkahelyemen, vagy azt éreztem, hogy beszólt a kollégám, és, vagy hogy őt előléptették engem meg nem, és mondjuk azért irigy vagyok, hogy bármilyen ilyen érzés, akkor én magamnak is az lenne a jó, ha ezeket meg tudnám fogalmazni, mi az érzés, mi erre a reakcióm, és hogy kapcsolódhat ide az evés, ha jól gondolom, valahogy így.
Igen, és még itt a szülőknél elfelejtettem mondani, hogy az a egyik legfontosabb, hogy validáljam a gyereknek az érzéseit, hogy nagyon sok szülő ugye azt mondja, hogy jó, van, oké, most rossz jegyet kaptál, ó, bárcsak ennyi bajom lenne, vagy ne foglalkozz már, most nem veled barátkozik, most nem lépjél túl rajta. Tehát nagyon gyakran nem is engedjük meg a gyereknek, hogy érezze azt, amit érez. Most miért ne érezhetne irigységet, vagy miért ne érezhetne dühöt, vagy csalódottságot? Egyszerűen, és ott nagyon gyakran a felnőttek se engedik meg maguknak. Tehát nagyon jó, hogy ezt mondtad, hogy igen, ez a szülőknek is, vagy a felnőtteknek, akire jellemző az érzelmi evés, ők nagyon gyakran így nem validálják a saját érzéseiket, nem fogadják el, nem mernek leülni a saját bánatukkal, és egyszerűen átélni, hogy igen, nagyon rosszul esett, hogy most mást léptettek elő. Hát ez méltatlan, rosszul esik, és most természetesen az ember nem tud velem mit csinálni, de tudom, végig tudom azt gondolni, hogy igen, ez nekem most ez rosszul esett, ez nekem most fájdalmat okozott, esetleg tudok erről beszélni valakivel, és akkor nem az az első, hogy én ezt elfojtom, és akkor eszek, hanem az, hogy magával a problémával foglalkozom.
Igen, egyébként szerintem az a tapasztalat, hogy sokszor nincsenek is tudatában ezeknek az érzelmeknek. A gyerekek esetében meg elbagatelizálják, hogy jaj, hát most ez történt, akkor ez nem is olyan nagy probléma, vagy nem veszik annyira komolyan, pedig hát tényleg az őszintjén ez nagy problémának számít. Igazából nekem mindig azon gondolkozom, hogy mennyire érdekesen vagyunk összerakva, de hogy például ez, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekeinknek az érzéseit így megértsük és megtanítsuk őket kifejezni, hogy mennyire érdekes, hogy ez a rossz érzést nagyon sok gyerekben másként csapódik le. Valakinél mondjuk egy érzelmi evés formájában, valakinél mondjuk egy szorongás vagy egy viselkedési zavar, de hogy ez mitől függ, hogy mondjuk valakinél kifejezetten ez az érzelmi evés, vagy ez az evés problémák jelentkeznek. Ez a minta ennyire meghatározó családi szinten, vagy neki ezzel van dolga, vagy igazából tudom, mindig ezt a kérdést mindig felteszem minden egyes pszichológus, akivel beszélünk az adott problémáról, de hogy mi az, ami ezt elkülöníti, hogy ez milyen formában fog lecsapódni vagy az adott illetőnél?
Igazából ez bármilyen formában lecsapódhat, de most visszatérve, amit mondtál, hogy mondjuk a gyerek elkezd csapkodni, és mondjuk egy jó szülő ismeri a gyerekét, akkor nem arra reagálok, hogy elkezdett csapkodni, hanem végig gondolom, hogy lehet, hogy most kéne aludnia, mert most van délután, és akkor nem arra reagálok, hogy hagyd már abba, hanem arra, hogy itt is tükröt tartok elő, hogy elfáradtál, ó, gyere, akkor egy picit üljünk le, ha nem is alszunk, akkor gyere, ülj az ölembe, egy picit valamilyen csendesebb játékot játszunk, vagy esetleg akkor aludjon, hogyha még ugye egy pici gyerekről van szó. Tehát az, hogy a szülő mennyire tudja értelmezni nem csak a felszínt, hanem az, hogy mondjuk mi van a mögött, a rossz viselkedés mögött, és az, hogy ki mire hajlamos, ez hát egyrészt ugye családi minta, másrészt meg, hogy ugyanaz a probléma, ugyanaz a feszültség, máshogy fejeződik ki. Van, akinek például rossz viselkedésben, van, akinek nem tudom, egy kis agresszív, dühös lesz, van, akinek az evésben. Ez ugye nagyon nagyban függ a temperamentumtól is, hogy kinek hogy jönnek elő a kis belső feszültségei, hogyha most ugye gyerekekről beszélünk.
És ez ugyanúgy igaz lehet akár a felnőttekre is, tehát ha gondolom, akkor a felnőtteknél is igaz, hogy valakinél az evésbe, valaki esetleg az alkohol, igen, az agresszió, tehát ami kicsibe, az ugyanaz nagyba is megjelenhet.
Így van, tehát itt is van egy feszültség, de hogy arra én milyen eszközökkel reagálok, és itt ugye megkülönböztetünk érzelmi fókuszú megküzdést, meg probléma fókuszú megküzdést, hogy az érzelmi fókuszú megküzdésnél nem a problémát kezdem el kezelni, hanem az abból keletkező feszültségemet. Mondjuk az, hogy más léptetnek elő, vagy rossz jegyet kap valaki gyerekként, hogy akkor én ezzel mit kezdek, és ugye az érzelmi fókuszónál ezek lehet adekvát megfűzés, vagy lehet nem adekvát. Ugye, ha mondjuk én dühös vagyok, akkor lehet, hogy elkezdek felnőttként mondjuk nem tudom, sportolni, felhívok valakit telefonon, akiben megbízok, és ezt elmondom neki, ezt a rossz érzésemet, de hogyha rosszul küzdök meg magával az érzelemmel, akkor mondjuk valaki sokat dohányzik, alkoholt fogyaszt, sokat teszik, ezért ugye mind nem adaptív megküzdési módok. De ugye az, hogy kinek milyen eszköztára van, mire tanul rá, ez nagyon egyénfüggő.
Egyébként nekem egy kicsit más jellegű kérdés, mert ez szintén így az evéshez kapcsolódóan, hogy ugyebár az elején említetted, hogy mennyire egy ilyen hajlamosító környezetben vagyunk, ahol nagy a bőség, társadalmi, a fogyasztói társadalom is teljesen föl van gyorsulva, minden itt van a konkrétan az arcunkba tolva, hogy mennyire van ennek a nagymértékű fogyasztásnak és ennek a rengeteg terméknek köze ahhoz, hogy egyre több az, aki mondjuk ételintoleranciában, vagy cukorbetegségben, vagy akár bármilyen ilyen allergiában szenved.
Hú, hát ez ugye nagyon összetett, mert itt az ilyen környezeti, tehát itt a levegő vízszennyezettségtől elkezdve az inaktív életmód, a vegyszerek, amiket használunk, az ételek, amik ugye hát egyre kevésbé, tehát egyre több adalékanyagot tartalmaznak, tehát ez nagyon, nagyon összetett, hogy mi lehet az oka annak, hogy egyre többen szenvednek különböző allergiákba, vagy hát ugye abszolút az életmóddal összefügg az, hogy egyre több gyerek lesz kettes típusú cukorbeteg, ami ugye az életmóddal függ össze, hogy egyre fiatalabb korban lesznek elhízottak a gyerekek, ez abszolút életmód, de hogy ez annyira összetett, hogy nehéz megmondani, hogy mi lehet az az egy kiemelkedő ok.
Ja, igen, nem is arra voltam kíváncsi, hogy pontosan mi az ok, hanem hogy ez lehet-e így, bocsánat, hogyha kicsit nem úgy tettem fel a kérdést, hogy van-e ráhatással az, amit eszünk arra, hogy ilyen jellegű betegségek kilakulhatnak.
Igen, igen, abszolút fontos szerintem itt is a mértéktartás. A mértéktartást azért tartanám, vagy azért emelném ki, mert most például így a bulimia esetén, ugye a bulimia az egy olyan evészavar, ahol általában a koplalás meg a falás váltja egymást, nagyon gyakran társul önhánytatással is, és azt lehet látni, hogy ez a fajta szélsőséges táplálkozás nagyon erősen összefügg például az inzulinrezisztenciával, és itt például az, hogy nem is az a fontos, hogy mit teszik az illető, hanem ez a nagyon-nagyon megterhelő a szervezet számára ez a fajta szélsőséges étkezés, hogy nem tudom, egy hónapig azt csinálom, hogy nem eszek semmit, nem eszek glutén, nem eszek cukrot, nem eszek semmit, csak szinte nyers zöldséget, és utána egyszer csak valami átborul, és akkor rengeteg mindent eszek, rengeteg kalóriát, nagyon sok olyan kényelmi terméket, amit ugye a diéta alatt nem nagyon fogyasztok, és nagyon gyakran azért kezdtem el foglalkozni ezzel a témával, mert a bulimia klienseimnek nagyon nagy részét érinti, és egyébként azokat is érint, akiknek olyan a súlytörténete, ahol ilyen nagyon jelentős súlyingadozások vannak. Tehát sokkal egészségesebb, hogyha valakinek stabilan van egy kis súlyfeleslege, vagy akár túlsúlyos, mint az, hogyha valakinek szélsőségesen ingadozik fel és le a testsúlya, náluk sokkal hamarabb jelentkeznek mindenféle problémák, betegségek. Tehát én inkább azt javaslom itt is, a mértékletesség, inkább valakinek ne legyen, nem tudom, kocka hasa, hanem egy egészséges testsúlya egy ilyen mértékletes étkezéssel, sokkal inkább egészséges, mint hogyha valami szélsőséget tart, de ugyanez a testedzésre is. Azt látjuk, hogy például a PCOS-nél az, hogy nagyon sokszor a nők is már nagyon-nagyon keveset esznek, és mellé nagyon-nagyon sokat edzenek, vagy akár még ilyen szereket is szednek, és a különböző nőgyógyászati problémák egyre gyakoribbak a hölgyek körében.
Nekem már csak egy utolsó kérdésem van, hogy ez a mértékletesség, ez megtanulható-e egyedül, vagy te azt tapasztalod, hogy akinek esetleg ezzel nehézségei voltak, az, és most itt felnőttként, vagy felnőttekre kérdezem, azoknak inkább érdemes szakemberhez fordulni, hogy ezt a mértékletességet tanulják, kondicionálják erre magukat.
Szerintem érdemesebb belefektetni, mert ez nem olyan sok idő egyébként. Meg itt én azt gondolom, hogy egy dietetikushoz is, hogyha elmegy valaki, és tényleg rászánja az időt az evési naplóra, átbeszéli egy dietetikussal, és megtalálják azokat a hibákat, amiket, hogyha kijavít, vagy azokat a szélsőségeket, amiket amúgy felesleges betartani, tehát most nem tartom jónak az, hogyha valaki abszolút megvon magától mindent, amit egyébként szeretne, mert általában annak az a vége, hogy túleszi magát, meg feladja a diétát, mert hát nem tudja egy életen elcsinálni. Szerintem az is elég, de hogyha valaki úgy érzi, hogy nem mögött azért több van, vagy akár evészavara van, hát akkor mindenképpen akkor nem, az nem dietetikai kompetencia, az mindenképpen pszichológiai kérdés, akkor viszont egy pszichológus szerintem ebben tud segíteni. Éveket tud magának valaki megspórolni. A klienseim nagy része, mire hozzám kerül, már mindenen túl vannak, mindenféle módszeren, diétán és próbálkozáson, és egyszerűen helyre kell rakni az evést, meg kell találni a helyét az életünkbe. Ez örömet okoz, de hogy ne az evés révén próbáljuk megoldani vagy kezelni az életünknek a nehézségeit vagy a problémáit, hanem legyenek megfelelő készségeink.
Akkor, hogyha jól értem így összefoglalva így a mai kis beszélgetésünket, akkor ami igazából nagyon fontos és meghatározó, hogy próbáljunk egy helyes étkezési ritmus kialakítani az életünkben, legyünk egyedülállóak, szülők, vagy párkapcsolatban, vagy bármilyen életformában, mert hosszú távon mi adjuk így a mintát generációkon keresztül, és ehhez kapcsolódóan nagyon fontos az, hogy gondoskodjunk magunkról, és ne jussunk el abba az állapotba, hogy felfalnánk a hűtőt, ezzel egy kicsit így korlátozva a szélsőségeket és a mértékletességet a törekedést, mind a mozgásban és mind az életmódban. És hogyha jól értem így az elmondottak alapján, akkor így a kulcs az életmódváltás lenne, tehát ami az is kapcsolódik, hogy ne essünk bele mindenféle ilyen szélsőséges diétákba, nem próbáljuk meg tényleg az egyensúlyt kialakítani ebbe. És hogyha már ott járunk, hogy az adott esetben szülők vagyunk, akkor pedig próbáljunk segíteni a gyermekeinket, hogy az érzelmeiket minél jobban megértsék, megértessük velük pontosabban, és ennek következtében talán kialakítani olyan egészséges családi mintázatot, ahol nem feltétlenül egy evészavar lesz majd a jövőbeli probléma. Nem tudom, hogy ezen kívül, Ildikó, bármit hozzátennél el, ami esetleg nem hangzott el, fontosnak tartod. Nyilvánvalóan rengeteg kérdésünk lenne még, de most az időnk az véges, úgyhogy van-e bármi, amit esetleg még így hozzátennél?
Ez egy kicsit talán az egészséges táplálkozás, mondjuk a fogyás, azt ahhoz tudnám hasonlítani, olyan, mint egy háromlábú szék, hogy ugye fogyni mindenképpen akkor fogunk, hogyha kevesebbet eszünk és többet mozgunk, tehát ez semmiképpen nem elvitatható. De nagyon sokan, amikor elkezdenek diétázni, mikor buknak bele? Akkor, amikor tartja a diétát, és aztán este mégis nagyon fáradt, van egy határidős munkája, elmegy vendégségbe, stb. És én ott látom a hibát, hogy amikor belekezd a következő diétába, ez soha nem kalkulálja bele, hogy oké, most akkor mi lesz, hogyha megint lesz vendégség, ugyanott fogok dolgozni holnap is, hogy fogom megoldani azokat a munkahelyi feszültségeket, azokat az otthoni problémákat, hogyan tudom megoldani azokat az önérvényesítési, kommunikációs nehézségeimet, amik eddig is voltak. Tehát én azt gondolom, hogy a következő diétánál nagyon fontos ezeket is számba venni, hogy hogyan tudom ezeket a készségeket felhozni egy olyan szintre, hogy a mindennapi életnek a gondjainál az evés már ne legyen egy megoldási opció, hanem az evés az csak egy evés legyen, akkor szerintem a helyére fog kerülni annak az illetőnek az életében a táplálkozás. Nagyon nagy hiba, amikor valaki azt gondolja, hogy hú, hát ezt így izomból kéne megoldani, mert hogyha az én életemben helyein van az evés, akkor engem, ha összetállnak egy tálca süteményes, történik semmi. Mert egyszerűen nem opció semmire, se az unalomra, se arra, hogy nem tudom, hogy még határidős munkáim vannak, és addig se kell hozzákezdeni, amíg eszek valamit, vagy bármire, hanem hogy pont, hogyha a helyére kerül ez az egész, hogyha vannak olyan készségeim, amikkel már meg tudom oldani a mindennapi életemet, akkor egyszerűen az nem lesz nehézségem azzal, hogy normális adagokat tegyek, hogy határt szabjak az édességnek, hogy ne legyen magam túl nasolni valóval, tehát az, hogy megtaláljam a mértékét az életemben az evésnek.
Ildikó, még az lenne a kérdésem, hogyha valaki most rájött arra, hogy fú, hát bizony ezzel neki dolga lenne, sokkal komolyabb az a baj, ami ő most megy, vagy az étkezéssel kapcsolatos viszony egy picit nehézkesebb, akkor hol tud téged elérni?
Hát van egy honlapom, a kolnepapildikó.hu, ott, illetve van a belvárosi evészavar műhely, ahol több kollégámmal, itt mindenki pszichológus, és mindenki családterápiával is foglalkozik, illetve az evészavar a fő profilunk, ott is megtalál.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor a hallgatóknak is köszönjük, hogy meghallgatták a mai adásunkat. Reméljük, hogy ti is nagyon hasznosnak találtátok, és 2 hét múlva akkor ismét találkozunk. Addig is, hogyha van bármilyen kérdésetek, kommentetek, akkor Válasz az Egyensúlyt Facebook oldalára várjuk az üzeneteket, vagy pedig a Válasz az Egyensúlyt e-mail címünkre, úgyhogy 2 hét múlva ismét találkozunk, és addig is legyen szép napotok, hetetek, sziasztok!
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 Reméljük tetszett a Válasz az Egyensúly podcast adása.
Ha igen, akkor értékeljétek, írjatok kommentet és osszátok meg az ismerőseitekkel.